Folytatjuk Csiki Varga Tamással, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársával, a mikrofonnál továbbra is Nagy Károly. Orosz-ukrán háború a téma, és hát beszéltünk nagyon sok mindenről az elmúlt időszakban, arról, hogy mi történt, vagy mi történhet mondjuk az ukrán harci szellemmel, hogyha lesz esetlegesen egy nagyobb orosz, hát áttörésnek nem nevezném, de mondjuk Csaszívjár elfoglalása egy nagyobb hadisiker, vagy egyáltalán mi lett most az ukránoknak a minimális célja. Lesz egy békekonferenciának nevezett tanácskozás majd Svájcban, amit azért mondom, hogy nevezett, mert hogy az oroszokat ugye nem hívták meg, igazán se akartak menni, mert közölték, hogy aki mindezt szervezi, Svájc, ő úgymond elvesztette a semleges státuszát azzal, hogy megszavazta például ellenük a legfontosabb európai szankciókat. Van ennek a tanácskozásnak béke jellege, akármilyen szinten is lehet-e később ennek hozadéka, vagy ez inkább arról szól, hogy Zelenszkij elnök meggyőzze a szövetségeseit, hogy béke csak úgy lehet, hogyha valamilyen komoly harctéri sikert érnek el az ukránok. Mondjuk azt egyelőre nem látja az ember, hogy hogyan, de valahogyan elérnek, és ehhez további fegyvertámogatás kell.
Hát az mindenképp kommunikációs aktusnak gondolom, úgyhogy ha a hadviselőfelekből legalább kettő nem ül az asztalnál, úgy sok értelme nincs a békéről beszélgetni. Tehát ez olyan, hogy ha van egy családi vita, és én a szomszédból elkezdek bekiabálni, hogy hogyan kéne ezt megoldani. Azt gondolom, hogy ez nonsens ilyen szempontból. Abból a szempontból van jelentősége, hogy nyilván a rendezésnek mondjuk elveiről, alapelvéről lehet beszélgetni. Láttunk itt az elmúlt években nagyon hangzatos terveket, amik megint csak így kívülről megoldanák a konfliktust. Jellemzően egyébként azon túl, hogy mondjuk megjelenik a médiában, hogy nem tudom, kínai béketerv, vagy török, vagy bármilyen béketerv, a gyakorlati elemekre már nem nagyon néznek rá, amikor erről beszélünk, hanem csak az a kérdésfeltevés, hogy hát vannak tervek, miért nincs béke? Hát azért nincsen, mert hogy még a leg mondjuk így kidolgozottabb béketerv, mondjuk azt hiszem 12 pontból álló kínai, is ilyen általános dolgokat fogalmaz meg, mint például Ukrajna területi integritásának és szuverenitásának a helyreállítása, amiben nyilván Oroszország nem partner, hogy ezt így érvényre juttassa. Tehát a békével kapcsolatban van egy borzasztó egyszerű megoldás, az oroszok abbadják a háborút, és béke lesz. Ez nem áll fenn per pillanat. Innentől kezdve mindenki más beszélgethet arról, akár ukrán részvételről, hogy legyen béke, de sokkal inkább tartom mindentől kommunikációs aktusnak, és valóban egy olyan ukrán szándék van benne, én azt gondolom, hogy az ő készségüket nyilván a rendezésre azért mutatja, illetve az ő szövetségeseik, támogatóik, azok egy helyen meg tudnak jelenni, és tudják demonstrálni azt, hogy ők kiállnak Ukrajna mögött.
Milyen szinten kell egy ilyen tárgyalást komolyan venni? Az első komoly szándék az az lenne, ha bármilyen módon egy önkéntes tűzszünetet hirdetnének a felek. Tehát mondjuk leginkább ezt gondolom orosz részről kéne, hogy elhangozzon, de hogyha mondjuk az orosz és az ukrán fél azt mondja, hogy hát akkor próbáljuk meg első körben egy 24-48 órás tűzszünettel?
Például ez egy abszolút jó kiinduló állapot lenne. Nem láttam a háború elejé óta igazából ilyen érdemi erőfeszítéseket, akkor sem, amikor egyik vagy másik félnek jobban állt az ászló. Még azzal kapcsolatban is ugye voltak különböző problémás esetek, amikor mondjuk Mariupolt már bekerítették az oroszok, és onnan a civileknek a kimenekítése kapcsán ugye ilyen folyosókat kellett létrehozni. Mondjuk úgy, hogy véleményes volt ennek is a megoldása, de az, hogy az egész hadszintére vonatkozó tűzszünetet orosz oldalról le akarnának rendelni, hát ezt nem tudom jelenleg elképzelni.
Lehet egyáltalán bármiféle érdemi, úgymond esélye annak, hogy békéről tárgyalnak az oroszok, amikor ekkora ember és anyagi áldozatot hoztak meghódított területekért? Egyáltalán lehet ezt reálisan kezelni, ezt a dolgot, főleg amikor úgy tűnik, hogy előnyben van Oroszország?
Jelen pillanatban nem. Tehát ennek semmiféle realitása nincs, hogy összeül, nem tudom, 100 ország, és anélkül, hogy Oroszország ott lenne, ők meg tudnak egyezni bármiről. Nem tudják rákényszeríteni Oroszországot ilyen szempontból, hogy már pedig kössön békét. Máson pedig ilyen nagy mértékben nem múlik. Az orosz háborús célok, azok a háború elején meghirdetett célokkal a mai napig megegyeznek politikai értelemben, amiben bele tartozik az orosz narratívában a ukrán között nácitlanítása, tehát hogy az ukrán kormánynak egy orosz barátra való lecserélése, ezt fordítsuk le így. Az országnak a demilitarizálása, tehát hogy a katonai erejét Ukrajnának, mind a nemzeti katonai erejét, mind pedig bármilyen nyugati szövetségesi támogatást azt leépíteni olyan szintre, hogy Oroszország legyen ez bármilyen szintű, azt mondja, hogy számára ez nem jelent fenyegetést, és nem jelenthet fenyegetést. És hát ilyen szempontból akkor már az elfoglalt területek, illetve az Oroszország által nem kontrollált, de saját értelmezésben elcsatolt területeknek a teljes ellenőrzésének az átadása is bele kéne, hogy foglalódjon. Na most ezek mondom az orosz háborús célok. Ehhez képest azért még nagyon messze vagyunk a gyakorlati megvalósítástól és attól, hogy ezt akár Ukrajna, akár más elfogadja.
Meglepődne, hogyha mondjuk az oroszok, tételezzük fel, hogy elérik azt, hogy a Donbászt meghódítják, magyarán azt a négy régiót, amit kitűztek alapcélként, azt meghódítják és megállnak. Ezen meglepődne?
Meg, mert ennek nem látom a stratégiai realitását. Tehát ugye onnan indult a beszélgetés, hogy Oroszország egy egzisztenciális konfliktusba látja magát, vagy legalábbis a putyini vezetés is erre próbálja rá erősíteni a társadalmi támogatást. Innentől kezdve Ukrajna esetében ilyen részcélokat, hiába ez volt az eredeti elképzelés, ilyen részcélokat már nem tudnak azt gondolom elfogadni, és bizonyos szempontból ez a rezsimbiztonsági, tehát a putyini vezetés politikatának a megtartásához kapcsolódó kérdés is, hogy a háborút azt végigvigyék. És tekintettel, hogy személy szerint Vlagyimir Putyinnak a véleménye azért meghatározza ebben a háborúban. Ő pedig azt vallja, vagy azt véli, hogy ilyen, hogy ukrán nép nem létezik önállóan. Ilyen, hogy Ukrajna nem kellene, hogy létezzen önállóan. Miért állnának meg bármilyen pontban a katonai műveletekkel, vagy állnának neki tárgyalni, mikor egyébként a nagyobb kontextus pedig már egy ilyen nyugodtabb vívott nagy egzisztenciális háború.
Na de ha ez a kontextus, akkor lehet, hogy még adott esetben Ukrajna legyőzése sem lenne elég? Tehát egész egyszerűen, mivel ez a kontextus, ezért benne van egy helyzetben már az orosz vezetés, és tulajdonképpen hiába győzne mondjuk Ukrajnában, lehet, hogy adott esetben, ha más nem, a balti országok felé tovább fordulna?
Itt azért óvatosak kell, hogy legyünk, és mindenképpen differenciálni kell a dolgokat. Oroszország és a NATO közötti bármilyen konfliktus az egy egészen más minőség, mint Oroszország és egy nem NATO tagállammal vívott háború. Ha Ukrajna, nevezzük így, elesne, vagy visszakerül az orosz érdekszférába, akkor valószínűleg Moldova lenne a következő ilyen lépés. És aztán meglátjuk, hogy az akkori helyzet hogy néz ki. A kelet-közép-európai NATO tagállamok jelentős része, és mondjuk tehát baltiak, lengyelek, skandinávok, kicsit a románok, ugye ők attól tartanak, hogy így vagy úgy egy ponton majd nyugvó pontra jut az orosz-ukrán háború. Ha ez ukrán vereséggel ér nyugvó pontra, akkor most, hogy fel van tüzelve az orosz lakosság, illetve fel van pörgetve az orosz hadipar, és láthatóan az orosz politikai szándék pedig expanzív, vagy nevezük revizionistának, tehát vissza akarják állítani ezt az orosz érdekszférát Kelet-Közép-Európában is, akkor ez egy hiteles, valós, komoly katonai fenyegetést jelenthet. És ebben az esetben mondjuk ez legyen egy 4-5 év múlva elérendő állapot, vagy elérhető állapot opcionálisan, akkor azt kell majd megnézni, hogy a NATO mennyire működőképes. És itt lesz majd egy érdekes kérdés, hogy a következő amerikai elnök mondjuk a NATO kollektív védelméhez kapcsolódóan milyen álláspontot fog képviselni.
Hogy mondjuk Donald Trump például, hogyha ő lenne a következő elnök, milyen álláspontot képviselne? Mert ugye leginkább tőle lehet olyan mondatokat hallani, hogy hát Európának többet kéne költenie, és hát adott esetben tőle tartanak leginkább az európai vezetők, hogy ő vonulna ki, úgymond Európa védelméből.
Igen, ez lesz a 20-as évek második felének a legfontosabb stratégiai kérdés az európai védelem szempontjából, hogy az amerikaiak akarnak-e politikai értelemben, és képesek-e katonai értelemben az európai védelemben, és ebben a közös transatlanti kollektív védelemben szerepet vállalni. Ugye akarnak-e az a politikai döntésekben Donald Trumpnak lehet szerepe, a képesek-e az pedig attól függ, hogy az ázsiai csendes óceáni térségben lesz esetleg valami alternatív konfliktus, ami őket katonai értelemben leköti. Ha bármelyik eset fennáll, akkor itt Európa esetében mondjuk úgy, hogy azért eléggé csúnya forgatókönyveket is fel lehet vázolni, abban az esetben, ha mondjuk a NATO nem működőképes, vagy a kollektív védelmi garanciák nem hitelesek, ugye ez abban a meggyőződésben rögzült, hogy valóban megvédjük egymást, és jönnek az amerikaiak is. Így van elrettentő értéke, és így van védelmi értéke. Ha arról van szó, hogy a balti államok egyenként meg tudják-e védeni magukat Oroszországgal szemben, akkor ugye egész más az erőviszony. Ha arról van szó, hogy a kelet-közép-európaiak, mondjuk 8 ország, 10 ország, vagy a baltiakkal.
Amiben Magyarország is benne van.
Adott esetben ugye Magyarország is benne lehet, vagy mondjuk a skandinávokkal kiegészülve képesek-e elrettenteni Oroszországot, képesek-e védekezni egy ilyen esetben, és akarnak-e, tehát ki fogja megvédeni mondjuk a Tartut Észtországban, akkor ott már érdekesebb forgatókönyvek merülhetnek föl. És ez az, amire nagyon nehéz tervezni, mert valóban az európaiaknak komolyabban kell venni a védelmi erőfeszítéseiket, és erre láttunk erre mutató jeleket, de nagyon komolyan kéne venni az együttműködésnek, a közös védelemnek, el szoktam, hogy ennek a kockázat közösségnek a fenntartását is. Tehát ha van, aki kibeszél, van, aki nem veszi komolyan, az gyengíti ezt a közös fellépési lehetőséget.
Említette Tartut Észtországban, az miért fontos? Az egy vitatott terület?
Nem, 2014-ben volt egy ilyen cikk, bocsánat, még korábban volt egy ilyen cikk, az volt a kérdés felvetés, hogy kivédi meg Tartut, vagy megvédi a NATO Tartut, ez egy észt-orosz határváros, és a kérdés felvetés abból származott, hogy mondjuk az Egyesült Államok egy észt határváros védelme érdekében beleállna-e valóban egy kollektív védelmi műveletbe, adott esetben akkor, ha ez nukleáris eszkalációval is fenyeget. Tehát elég erős a politikai elköteleződés a szövetségesek között, hogyha valóban Oroszországnak megvan a képessége és szándék, és rápróbál a baltiakra, akkor a többiek odaállnak mögé és megvédik közösen. És akkor ez egy nagy vitát kiváltó cikk volt, és azt gondolom, hogy ez a cikk ilyen szempontból a mai napig relevanciával bír, mert ha nem a NATO-ban gondolkodunk, akkor mondjuk gondolkozhatunk az EU-27-ekben. Védelmi téren nem olyan nagyon izmos az EU-27-ek együttműködése, hogy más tekintetben is vannak törésvonalak. Ha abban sem gondolkodunk, akkor gondolkozhatunk, ami regionálisban. Na, ott az már egy, megmondom, erőviszonyok szempontjából egy egészen más történet, hagyományos erők szempontjából is, és hát nukleárisan nekünk Oroszországgal szemben nincs semmi, amit fel tudnám mutatni.
Hát talán a franciák, akik ugye néha izmoznak, testiesen szólva, hogy nekik vannak nukleáris erőik, de hát meg a briteknek, de hát igazából nyilván messze nem akkora, mint oroszországi. Reméljük nem is próbálja ezt senki összemérni bármilyen szinten. Ha már itt tartunk, az, hogy nukleáris harcászati gyakorlatot tart Oroszország, annak túl a politikai, retorikai, meg fogalmazunk úgy diplomáciai üzeneten kívül van félnivaló tőle, vagy csak akkor, ha az amerikaiak megemelik a nukleáris harcászati készenléti szintjüket, mert általában az szokott valamiféle jelzést adni, hogy komolyabb a helyzet.
Ezeket a híreket mindig helyén kell kezelni, ezt információs elrettentésnek hívják az orosz eszköztárban. Az, hogy a nukleáris támadásoknak, a csapásmérésnek, a különböző hadgyakorlatoknak vagy bejelentéseknek van egy rendszeres dinamikája, az abból ered, mert ezzel akarják mondjuk így elrettenteni vagy félelembe tartani az európai államokat. És van egy ilyen állandó eszkalációs narratíva, hogy ha majd ezt küldtök, vagy ezt csináltok, vagy bármi olyan van, aminek nem tetszik, akkor majd nukleáris eszkaláció lesz. Mindenkit szeretnék ilyen szóval megnyugtatni, hogy sem nukleáris háború nem lesz holnap, sem világháború nem fog kitörni holnap, tehát nem erről szól a történet, hogy ez valós fenyegetés legyen. Másik oldalról megint csak annak van egy teljesen normális dinamikája, hogy egyes haderők hadgyakorlatokat hajtanak végre. Tehát annak önmagában nincsen kockázata, hogy akár az orosz nukleáris erők, vagy az amerikai-kínai nukleáris erők gyakorlatoznak. Az egy izgalmas kérdés, hogy ez milyen jellegű gyakorlat. Rövid lábjegyzetként azt jegyezzük meg, hogy például a svéd NATO csatlakozás, amit sokan nem értettek, hogy miért adják föl a semlegességet. Az egyik nagyon erős ilyen tényező az Oroszország nukleáris fenyegetése volt, mert 2013-ban végrehajtottak olyan orosz nukleáris hadgyakorlatot, ahol azt szimulálták, hogy Stockholmra mérnének nukleáris csapást. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amire azért a svéd lakosság joggal rezonált.
Miért pont Stockholmra, amikor Svédország gyakorlatilag évszázadokig semleges volt?
Mert az orosz eszköztárban ez a fajta megfélemlítés, vagy ezt úgy is hívják, hogy megszégyenítés, tehát az erőfitoktatás, ez benne van. Ugyanilyet egyébként Varsóval szemben is elgyakorlatoztak.
Mondjuk a lengyel-orosz szembenállás azért az hosszabb múltra tekint vissza, a svéd-orosz az elég régen volt, ezért kérdeztem. Így végezetül mennyire látszik az, hogy ennek az orosz-ukrán háborúnak, ami most már több mint 2 éve tart, lehet politikai diplomáciai megoldása, vagy csak és kizárólag hadszintéri megoldása lehet? Úgy értem, hogy valaki győz, nagyon röviden.
Én azt gondolom, hogy technikailag minden háborúnak politikai megoldása van, mert valamilyen béke megállapodással vagy fegyverszünettel csak lezárják. Ha nem végleg, akkor ideiglenesen. Tehát a koreai háború is fegyverszünettel zárult, amely napig tart, békeszerződés nem született, de 53 óta ugyan magas katonai feszültség mellett, de hogy béke van. Az orosz-ukrán háború esetében is talán ez a legvalószínűbb per pillanat, hogy ha a katonai döntést nem tudják kivívni, már pedig az, hogy egyértelmű katonai döntést vívjanak ki, azt egyelőre még nem látjuk egyik fél részéről se, akkor se, ha most jelenleg orosz fölény van, vagy 24 az ukrán oldalról a stratégiai védelemnek az éve, de hogy ez simán bele szorulhat abba a befagyott konfliktus jellegbe, ami aztán ezt életben fogja tartani. Valószínűleg addig, amíg Oroszország erőt gyűjt, vagy amíg Ukrajna erőt gyűjt, de nyilván azt gondolom, és ilyen szempontból megint csak reálisnak kell lenni nekünk is, meg talán az ukránoknak is, hogy az, hogy mondjuk a 2014 előtti határokig, tehát a 91-es független szuverén ukrán határokig vissza tudják szorítani az oroszokat katonaerővel, annak viszonylag kicsi a valószerűsége, az életszerűsége.
Még egy utolsó utáni kérdés jutott eszembe. Kínának bármiféle pozitív szerepe lehet ennek az orosz-ukrán háborúnak a lezárásában, vagy inkább azt látjuk, hogy nem megerősített természetesen természetesen soha el nem ismert módon, de inkább észak-kúrai vonalon egyfajta orosz támogatás indult el az elmúlt időszakban.
Pozitív szerepet abban az esetben el tudok képzelni, ha a nemzetközi rendezési erőfeszítésekben a két fél, döntően Oroszország és Ukrajna, elfogadná mondjuk közvetítő szereplőnek Kínát. Ez meglepne egyébként, hogyha a ukrán oldalról is működne, mert azért a nyugati szövetségesi támogatással a hátuk mögött nem biztos, hogy Kína lenne a legjobb, nevezük ilyen honest broker, tehát egy becsületes közvetítő. Másrésztről a kínai oldalról nézve, hát nyilván az egy nagy nemzetközi diplomáciai siker lenne, ha ők hozzák el az olajágat, a békét. Ezen túlmenően olyan túlzottan nagy pozitív szerepet per pillanat nem látok. Talán abban az elemben tette lehet érni a kínai, vagy akár indiai pozitív szerepet, hogy a nukleáris eszkalációtól, akár a taktikai nukleáris eszkalációtól azért ők nagyon határozottan távol tartják Oroszországot. Tehát amiatt sem alkalmaznak, és mondjuk azt, hogy elvi szinten is nagyon kicsi esélyét látjuk annak, hogy mondjuk taktikai nukleáris fegyvert alkalmaznának, mert a nukleáris hatalmak ezt nagyon rossz néven vennék, abból a szempontból, hogy ez a nukleáris technológiának a terjedéséhez járulna hozzá minden térségben, és egyre többen alkalmaznák különböző konfliktusokban, ezt mindenki el akarja kerülni. Tehát és van egyfajta ilyen jótékony nyomásgyakorlás.
És közötték ez diplomáciai szinten is, hogyha ezt alkalmaznak az oroszok, akkor megszakítják a bármiféle diplomáciai együttműködést?
Hát nem a diplomáciai együttműködést szakítanák meg, de mondjuk adott esetben gazdaságilag tudnak ők is nyomást gyakorolni Oroszországra, elkezdhetnék támogatni Ukrajnát, tehát attól függően, hogy mi minden fér bele ebbe az egész széles eszköztárba, vagy akár csak abba hagyják, vagy Kína esetében ugye abba hagyják a kettős technológiának az átadását. Tehát a nyomást gyakorlásnak sokféle eszköze van, de hogy azt a fajta tabut, hogy nukleáris eszközöket nem használunk, azt nem akarják most sem elengedni, hiszen láttunk olyan nagyhatalmi háborúkat az amerikaiak részéről, mondjuk Vietnámot, a Szovjetunió és a nyugati szövetségi rendszer részéről, mondjuk Afganisztánt, vagy az amerikaiak részéről Irakot, amikor elvesztettek egy háborút tulajdonképpen, és mégsem alkalmaztak nukleáris fegyvert. Tehát ez megint egy olyan év, amiatt azt gondolom, hogy nem kell attól félni, hogy holnap mind meghalunk.
Csiki Varga Tamással beszélgetünk, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársával. Köszönjük, hogy itt volt, egy meg máskor is.
Köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük a figyelmet. Nem csak a honlapukon hallgathatják vissza ezt az interjút, hanem a YouTube csatornánkon is. A műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást.